Erős vár a mi Istenünk!
Először tegyük helyet.
Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 450-es számú énekével. 450-es éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Mai Isten tiszteletünkön a 74-es számú éneket énekeljük liturgia énekként, 74-es számú éneket az evangélikus énekes könyvünkből.
Isten az én segítőm, az Úr az én lelkem megtartója. Segíts meg, Istenem, a Te neved által, és hallgass meg imádságomat. Magasztalom a Te nevedet, Uram, mert jó vagy, mert kimentettél engem minden nyomorúságból.
Neked imád.
Isten, aki elhívott minket az ő fiával, a mi Úrunk Jézus Krisztussal való közösségre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, bűnbánattal vallom, hogy gyenge, és elesett vagyok hitemben. Mert sokszor hallgattam, de nem cselekedtem igédet. Könyörülj rajtam, és nevelj őszinte engedelmességre, hogy készségesen cselekedjem akaratodat az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Tőled van minden jó, nélküled nem is élhetünk. Adj azért bölcs szívet, hogy helyesen gondolkodjunk és cselekedjünk, és így mindenkor tetszésed szerint éljünk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által a Szent Háromság ünnepe után 9. vasárnapra rendelt szent igét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumában 16. fejezet első versétől a 9-ig következőképpen. Tehát az igét olvasom Lukács evangéliuma 16. fejezet első versétől a 9-ig. Majd szólt a tanítványaihoz is, volt egy gazdag ember, akinek volt egy sávfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát, mert előhívatta, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Add számot a sávfárságodról, mert nem lehetsz többé sávfár. Erre a sávfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sávfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sávfárságból, legyen, aki befogadjon házába. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósság, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol ez én uramnak? Az így felel, 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és így 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszol, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat, és így 80-at. Az Úr pedig megdicsérte a hamis sávfát, hogy okosan cselekedett, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten szent igéjét, válaszul Isten igéjére, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 439-es számú énekét készülve az ige hirdetésre. 439-es éneket énekeljük. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levelében, annak 10. fejezetében, az első verstől a 13-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Korintusbeliekhez írott első levélből olvasom a 10. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eldelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták. Mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lehet-e kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni, és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezren. Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulást útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, sokan keresik a választ, és sokan a maguk tudományos szakterületén kutatják is, hogy miért csökken az egyházunk tagjainak a létszáma. De nem csak a miénk csökken, és nem csak a miénk kutatják, nem csak a miénk keresik a választ, egyéni módon, vagy akár tudományos módon is. Egy külső embernek a gondolata jött elém, ami egyébként egy valós beszélgetésnek egy valós gondolata, amikor is valaki azt mondta, hogy hát miért vannak még ennyien? Tehát ő úgy gondolja, hogy az egyháznak a léte még ezt a létszámot is sokalja. Tehát ahogy éljük az életünket, még ez is sok ahhoz képest, ahányan vannak a gyülekezetekben, ahányan vannak az egyházban. Egy olyan közösség vagyunk ebben a világban, akik alapvetően a tekintélyt tisztelik. Legfőképpen az isteni tekintélyt, de egyébként a hitben előjáróknak a tekintélyét is. A világban az egyház, a gyülekezet, Krisztusnak a népe, Istennek a népe úgy éli az életét, hogy számára van tekintély. És nem csak, hogy tekintély van, ebből kifolyólag döntéseinkben sem a saját elképzeléseink érvényesülnek, hanem ez a felső tekintély, ez minden emberi bölcsességet és értelmet meghaladó bölcsesség vezeti az embernek az életét, tehát vezetettek vagyunk ebben a világban. És most ezért hangsúlyozom ezt, hogy ez az ember, aki kívülről nézi az egyháznak az életét, nyilván ezt figyelembe veszi. Van tekintélye. Ez a tekintély annyira fontos számára, hogy enged neki, még hagyja magát vezettetni is. És szintén ezek következménye az, hogy nem az aktuális értékrend szerint rendezi be az életét az ember, hanem van egy örök értékrend, ami alapján meghozza a döntéseit, amely alapján berendezi az életét. Nem egy átmeneti értékrend, amit éppen az akkori aktuális világod, hanem egy örök isteni értékrend alapján határozza meg az aktuális döntését, amit egyébként ma kell meghozni a 21. században, de az az örök értékrend az, ami ennek az alapja. Nos hát, aki ezt látja kívülről, és nincs tapasztalat arról, hogy mi mozgatja ezt belülről, mi ennek a mozgató ereje, az nyilván azt gondolja, hogy nem csoda, hogy ennyien vannak az egyházban. Hát ebben a mai társadalomban kitűr el tekintélyt. Ebben a társadalomban ki gondolja azt, hogy van örökérvényű rend ebben a világban. Örökérvényű értékrend ebben a világban. Mert szerinte őrült az, aki a mai társadalomban nem kérdőjelezi meg a tekintélyt. Nem kérdőjelezi meg Istennek a tekintélyét, nem kérdőjelezi meg az előjáróknak, a hitben előjáróknak a tekintélyét. Nem kérdőjelezi meg egyáltalán mindennek a tekintélyét. Legyen a Szentírás, legyen az eddigi elért eredmény, vagy tudományos kutatási eredmény. Meg kell kérdőjelezni, ez a társadalomnak a kívánsága, ez a társadalomnak a mai gondolkodása. És persze, ki az az ember, aki Isten ismeret nélkül a saját komfortja és szándéka ellenére akar dönteni. Aki nem a saját komfortja és szándéka szerint akar dönteni, hanem éppen annak azzal szemben, az isteni akarat szerint akarja a döntéseit meghozni. Ami sokszor nem komfortos, ami sokszor nem a saját szándéka az embernek, hanem olyasmibe engedi belevinni magát, amit egyébként nem is szeretne a vállára venni, nem is szeretne az életébe beengedni. És hát gondolom ez az ember azt is úgy gondolja, hogy a saját értékrendjét nem akarja alárendelni egy isteni örök értékrendnek, hanem fordítva, inkább a saját értékrendjét szeretné fölé emelni annak az örök érvényű isteni rendnek, amit vagy ismer, vagy csak feltételez. És természetesen ehhez a negatív megítéléshez hozzájár az is, hogy mi keresztények, akik egyébként tudjuk, hogy az Isten az valóban tekintély, tudjuk azt, hogy az Isten vezetni akar bennünket, és ez a vezetés a mi életünknek a gazdagodását hozza, és tudjuk, hogy az isteni örök értékű értékrend az, ami egyébként az életünket megalapozza, és még mi sem élünk ezzel. Tehát ezt látja a világ. Hogy beszélnek tekintélyről, beszélnek vezetésről, beszélnek örök értékrendről, de egyébként nem ahhoz igazítják az életüket. És azt mondják, hogy van, ebben az egyházban még vannak emberek. Hát hogy még jönnek emberek ehhez az egyházhoz, ahol ilyen gondolkodás. És valóban azt kell látni, ha körbenézünk a keresztény világban, akár a mi egyházunkban, de más egyházak is ugyanebben a cipőben járnak, hogy mi magunk az egyházon belüli kommunikációban kérdőjelezzük meg Istennek a tekintélyét, vagy vonjuk kétségbe az Isten vezetését, vagy egyébként ezt az örök Isten értékrendet kérdőjelezzük meg, és engedjük, hogy a világ átmossa a gondolkodásunkat. És csodálkozunk, hogy ennyien vagyunk, csodálkozunk, hogy az Isten közelségének az áldása az nem érvényesülhet az életünkben. Hát persze, akkor mi marad? Akkor marad az, ami az emberi, és mi az az emberi, ami egy keresztjén mázzal bevont egyén értékrend és egyén életrend. És hát kinek kívánatos ez? És igaza van ennek az embernek, ennek a külsősnek, aki nem látja nyilván a belső mozgásokat, hogy hát csoda, hogy ennyien vannak még benne. Tehát a mai igénk is ezt a Isten szent lelke megítél ezt a kettősséget. Isten közelségének az áldása és annak megtapasztalása, és a tőle való elszakadás, vagy az arra való nem figyelésnek a feszültsége. Mai igényben ez jön elénk. Hisz mindenki írja Pál apostol, és hát Isten szent lelke rajta keresztül, hogy a pusztai vándorlás alatt mindenki átélte az Isten közelségét. Még az is, aki egyébként személyes Isten kapcsolattal nem rendelkezett. De hát mindnyájan ott voltak a felhőben, mindnyájukat vezette a tűzoszlop, és mindnyájukat vezette a felhőoszlop. Mindnyájuk számára megnyílt a tenger, mindnyájan átélték azt, hogy az Isten megmenekít őket, az Isten vezeti őket, és az Isten bizonysága ott volt az ő életükben Isten élményként. Közösségben mindenképpen átélték. Ott volt a tűzoszlop, felhőoszlop, tengeren való átkelés. De ott volt az is, hogy ettek és ittak abból a mennyei elevelből, amit az Isten számukra biztosított. És ott a pusztában egyébként nem volt ez olyan egyszerű. Mi azt mondja, hát persze jött a manna, meg jöttek a fűrjek, meg a kősziklából fakadt a víz, ismerjük a történetet, föllapozzuk a Szentírásból, és azt mondjuk, hogy de hát ott benne lenni, hogy a pusztában nincsen semmi eledel, pusztában nincsen kenyér, pusztában nincsen hús, a pusztában nincsen víz. És egyszer csak az Isten adja. Tehát átélni azt, hogy a halál szélén vagyok, és az Isten abban a helyzetben, amiben egyébként emberileg nincs megoldás, az Isten belehelyezi a megoldást. Ezek az emberek átélték, és alapvetően Pál apostol ahhoz hasonlítja ebben az igében mindezt, mint amit a keresztségben átél az emberiség. Azt mondja, hogy belekeresztelkedtetek felhőben Mózesbe. Mert hogy mi történt velük? Az Isten közelségét jelek kísérték, a keresztség sem más. Mint hogy ott állunk az Isten szín előtt, és amikor a gyereket oda tesszük a keresztvíz alá, a víz, Isten igéje, az Isten közelsége adja a jegyekkel együtt, hogy megtörtént az a csoda. És Pál apostol azt mondja, hogy ti belekeresztelkedtetek, vagyis hát ők belekeresztelkedtek mindnyájan Mózesre a felhőben és a tengerben. Ezeket a jegyeket tapasztalhatták mindegyikük. És innen az Ószövetség, vagy Újszövetség felől nézve ez az ószövetségi történet olyan csoda, hogy mi tudhatjuk, hogy ez a kőszikla Jézus Krisztus volt. Nyilván ők nem értették, nem érthették. Sokáig nem értették ők, hogy mi történt ott. Visszatekintve mi megláthatjuk, hogy ez a kőszikla Jézus Krisztus volt, aki megitatta őket. És a kősziklából fakadt víz Jézus Krisztusból jött az Istennek az igéje az ember számára. És a mai igény üzenete nem az, hogy van ilyen áldás, hanem az, hogy a többség nem ért ezzel az áldással. A mai igény nem arról beszél, hogy Istennek a közelségében mi mindent megtapasztal az ember, hanem a mai igénynek az az üzenet, hogy az emberiség nem él ezzel az áldással. És ennek az áldásnak a következményét nem veszi az életébe. Magyarul fittyet hány arra, amit az Isten cselekszik közöttük. És ezt az igét, ezt az ige példaként állítja elénk. Nem elég együtt sodródni az egyházzal, nem elég együtt sodródni az egyházi élettel, nem elég együtt sodródni a keresztény gondolkodással, nem elég az Úr nevét emlegetni, nem elég az Úr nevét segítségül hívni. Belső bizonyosság, elkötelezettség, új élet Krisztusban, ami szükséges. Mert egyébként szinte biztos a bukás. Szinte biztos az, hogy az ember élete elfordul attól az Istentől, akinek egyébként a bizonyságát az életében alkalmasint vette. Szinte biztos a bukás, mert jön a kívánság, hogy ebben az igében is előttünk eljön a kívánság, és amikor a kívánság megfogan, az bűn szül. A bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Mivel indult el? Kívánsággal indult. És mi lett a vége? Pusztulás. Jön a kívánság az ember életében. Még akkor is, amikor az Istennek közel éli az életét. Tehát az ördög nem hagyja figyelmen kívül azokat, akik már az Úré. És azt mondja, hát jó, akkor elkötelezték magukat, én békén hagyom őket. Megyek azok felé, akik még nem az Úré. Nem így gondolkodik az ördög. Hanem éppen fordítva. Akik az Úré, azokhoz megyek oda, és abban a pillanatban hozom a kísértést. Hát, ha megfogan a kísértés a gondolkodásában. Hát, ha megfogan a kísértés, és bűnt szül. Aztán a bűnt meg majd kiteljesítem az életében, és elpusztítom. Ez az ördögnek a praktikája, ezt szeretném megvalósítani. És érdekes, hogy ebben az igében a bálványimádásnak a bűnét nem valamilyen korabeli idegen Istennek a tiszteletével hasonlítja Pál apostol, vagy hát Pál apostolon keresztül az Isten szent lelke. Tehát nem úgy adja elénk, hogy bálványimádás bűnébe estek az emberek, és az élő Isten fölcserélték Bálra, Asterótra, vagy akármilyen más Istenre, akik a környező népeknek voltak az istenei. Hanem azt mondja, hogy evéssel, ivással és játszással, játékkal estek a bálványimádásnak a bűnébe. Ettek, ittak, fölkeltek játszani. Ami körülbelül azt jelenti, hogy a maga kénye kedve szerint rendezi be az életét az ember, megelégíti a szükségleteit, és utána elkezd enyelegni. Tetszik ez a szó nekem, az enyelgés, nagyon réges íze van ettől. Még szebb szó az, amit ritkán hallhatnak a testvérek. Karcagon ezt használták, ezt a szót, hogy hengyókálja magát. Ki hallotta már ezt a szót? Viking kívül. Ja. Ezt még anyámék használták, vagy szüleim, meg a nagyszüleim, hengyókálja magát. Ez valami olyasmit jelent, hogy illegeti magát, kelleti magát, mutogatja magát, hengyókálja magát. Tehát valahogy ezt fogalmazott meg bennem, hogy fölkelt a nép, evett és ivott, és hengyókálta magát. Illette magát, kellette magát, enyelgett. És nem az Urat akarta. Majd megdöbbentő ezt a keresztény gondolkodású, vagy keresztény életünkbe hasonlítani. Hogy mit jelent nekünk az evés és ivás, és fölkelni és enyelegni. És ez bálványimádás. Mégpedig azért bálványimádás, mert amikor átélték azt a csodát Istennel, hogy megszabadította őket az egyiptomi fogságból, áthozza őket a vörös tengeren, adja számukra a szabadságot, a szabadulást, az Istennel való közösségnek a lehetőségét. És ezek az emberek nem élnek vele. Nem idegen isteneket imádnak, tehát nincs bálványisten szobora az életükben. Nem rendeznek különleges idegen isten tiszteleti liturgiákat, hanem mit csinálnak? Elkezdik a szükségleteiket kielégíteni, elkezdenek magukkal foglalkozni, magukkal törődni, elkezdenek a saját kívánságaiknak élni, és utána fölkelnek, és elkezdenek enyelegni, hengyókálni magukat. Elkezdenek játszani. És azt mondja az ige, hogy ez a bálványimádás. Mert az Istentől elfordul az életük, és az én Istent kezdik el imádni. És aztán tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Itt ebben a mai ige szakaszunkban elő is jönnek ezek a fázisok, amikor elkezdenek zúgolódni az emberek, elkezdenek visszavágyakozni abba a fogságba, amiből egyébként kiszabadította őket az Isten. És az életük nem Isten dicsőítésé változik, hanem önmagukkal való foglalkozásra. Az önmenedzselés jön be az életükbe, nekem jó legyen. Meg legyen nekem az, ami a testemnek szükséges, meg legyen nekem az, ami egyébként a komfortomat szolgálja. Illessen magam, kellessen magam, mutogassam, hogy egyébként rendben vagyok és jól vagyok. És itt Pál apostolon keresztül Isten szent lelke azt mondja, ez a bálványimádás, ami az életedben megfogalmazott. És ebből fakadnak aztán a többi dolog, amit az imént is mondtam, hogy jön a zúgolódás, meg jön a paráznaság, meg sok minden egyéb, ami az ember életét aztán megemészti. És mindezek, hogy a 11. versben olvassuk, 11. versben, mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Tehát velük példaként esett meg, nekünk pedig figyelmeztetésként íratott meg. Velük azért történt meg, hogy példaadás lehessen számunkra, mi pedig vehessük azt figyelmeztetésként, amikor az Isten igéje azt a szívünkbe helyezi. Hogy nehogy úgy éljünk, mint ahogy ők tették ezt, hanem hogy megálljunk és ne önmagunkért, hogy megálljunk és ne csak önmagunkért, hanem a közösségért is, meg Isten dicsőségért is éljük az életünket. Úgy folytassuk az életünket, hogy Isten dicsősége világos legyen az emberek számára. És amikor a külső ember figyeli a keresztény emberek életét, akkor az, hogy ezeknek az életében van tekintély. De ez a tekintély egy valóságos Isten. És az a tekintély fontos lenne számomra is. Jó lenne, hogyha ez megfogalmazódhatna ennek a külsősnek a szemében. Nagyon komoly igék vannak ebben a fejezetben egyébként előttünk. Olyan igék, amelyeket sokszor előhoz az Isten szent lelke bennünk, amikor is arról beszél, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. Az Isten figyelmeztet bennünket, hogy aki úgy gondolod, hogy stabilan vagy az Istenben, úgy gondolod, hogy jól menedzseled az életedet, vigyázz, hogy el ne essél. Vigyázz, mert egyébként a kívánság ott van a közeledben. Rád van vágyódása. Beszeretné keverezni az életedet. Szeretné eluralni az életedet. Szeretné elbuktatni. Vigyázz, hogy el ne essél. Egy nagyon fontos ige szakasz, ami mindig ott kell legyen a gondolkodásunkban. Nincs olyan élethelyzet, nincs olyan Isten kapcsolat, nincs olyan gyülekezeti közösség élet, amiben ne kellene, hogy fölmerüljön, hogy vigyázz, állsz, el ne essél. Mert nem te tartod meg magadat, mert nem te tartod a járásodat, mert nem te tudsz buktató nélkül járni, hanem az Isten tud vezetni, az Isten tud végigvinni ezen az úton. És nagyon fontos, ami utána következik a 13. versben, mondja a Pál apostol, hogy emberi előtt meghaladó kísértés még nem ért el titeket. Még nem ért benneteket olyan kísértés, ami meghaladta volna az erőtöket. És most, hogyha végig gondolod az életedet, mi minden történt benne, valóban úgy ítéled-e meg, mint ahogy az Isten igéje mondja, hogy nem volt még olyan, ami meghaladta volna az erődet. És sokszor eszembe jutnak azok a film jelenetek, amikor kicsit komikusan fogalmazzák meg, most nem tudom a címeket felsorolni, melyik filmben láttam, de általában ilyen humoros filmekben jelenik eznek, hogy kiállod egy ember egy pisztolya, mit tudom én, egy gépfegyveres osztag el, és azt mondja, hogy állj, kezeket fel, és akkor azt látja, hogy leeresztik a géppisztolyokat, és akkor felmerik a kezüket, és akkor hát igen, és közben nem veszi észre, hogy mögötte meg ott áll egy másik hadsereg, egy rendőri osztag, aki még komolyabb fegyverekkel áll mögötte. És azt hiszi, hogy azért, mert ő azt a, mit tudom én, hadlövetőt odaszegezi a géppisztolyokkal szembe, hogy akkor ők megadják magukat. Sokszor nem veszi észre az ember, vagy elfeledkezik róla, hogy önmagában egy hadlövetővel van egy géppisztolyos osztaggal szemben. És önmaga elbukna. De mögötte van az az isteni erő, ami egyébként nem engedi, hogy elbukjon. És azt mondja, hogy nem volt még olyan helyzet az életedben, ami meghaladta volna az erődet. Miért? Hát azért, ott volt mögötted. az Istennek az ereje. Ott volt mögötted az Isten az ő fegyverzetével, ott volt mögötted az ő hatalmával. Ha éled az életedet, jönnek a problémák, és azt nem a saját erődből kell megoldani, nem a saját erő vetekszik azzal, hanem az az isteni erő, amely ott van mögötted. És ezért mondja Pál apostol, hogy rajta keresztül Isten szent, hogy nem volt még olyan kísértés, ami meghaladta volna az erődet. És aztán mondszolgatja tovább, hogy ez hogyan történhet meg. Azért, mert az Isten a kísértéssel együtt kimunkálja a szabadulásnak az útját, mondja ez a fordítás. Elkészítette a szabadulásnak az útját, Károlyi fordítás szerint, ami belém ivódott még a 80-as években, amikor a Károlyi fordítást olvastam, hogy a kimenekedés útját. Tehát az Isten megadja a kimenekedésnek az útját, ami egyébként a szabadulásnak az útja. De amikor úgy gondolja az ember, hogy körbe van kerítve, úgy gondolja az ember, hogy most innen nincs menekülés, ez meghaladja az erőmet, akkor az Isten megnyitja az utat. És megmutatja, hogy arra van a kimenekedésnek az útja. Arra van a szabadulásnak az útja. Arra van a szabadításnak az útja. Isten azt szeretné, hogyha világos lenne mindannyiunk számára, hogy a földi életünket úgy kell megélnünk, hogy saját döntéseinket meg kell hoznunk. De azt mondja, hogy ehhez a döntéshez megad minden segítséget. Megadja azt a segítséget, amiben jól tudjuk hozni a döntéseinket. Természetesen akkor, ha engedjük, hogy tekintély legyen az életünkben. Ha engedjük, hogy ő legyen az Úr. Ő legyen az örök érvényű értékrend. És ha ehhez igazítjuk a döntéseinket, ehhez igazíthatjuk a lépéseinket, akkor az ő jelenléte, az ő bizonysága lesz velünk. És akkor már nem önmagunkban kell megállni. És amikor látnak bennünket a külsősök, akkor nem azt látják, hogy X, Y vagy Z saját erejével állja meg a helyét, hanem ott van mögötte az az isteni erő, ami bizonyságot ad. Olyan bizonyságot, amit itt az Ószövetségből Pál apostol elénk hozott, hogy átvisz a tengeren. És a fáraónak a serege meg ott pusztul el. Vezet felhőoszloppal és tűzoszloppal. Világos útmutatást ad éjjel és nappal. Tehát nem ám csak nappal vezetett az Isten, felhőoszloppal, hanem éjjel is. Sötétben is, nehéz helyzetben is. Végigvisz bennünket, és ott, ahol szükségletünk van, ott az ő rendje szerint megadja a szükséget. Megelégíti a szükséget. Olyan jó ezt tudni, hogy az Istennel valóban ezeket a bizonyságokat vehetjük. És ha ezeket a bizonyságokat vesszük, akkor a külvilág azt látja, hogy ők nem önmagukban élnek. Ide tartoznom kell, mert ezek nem önmaguk erejéből élnek, hanem van valami külső segítség, amire egyébként nekem is szükségem lenne. És egyébként az Isten így szeretne bennünket látni, és éppen, ahogy mondtam az elején, nem azért íratott ez meg, ez az ige szakasz, hogy az Isten áldását, Isten közelségére fogadó áldást világosan lássuk, hanem azért van most előttünk ez az ige szakasz, hogy azt lássuk meg, hogy mennyien elhagyják az Isten közelségéből fakadó áldást. Az Isten közelségét és az abból fakadó áldást. Hogy mennyien hátat fordítanak, mennyien elfordulnak tőle. És hogy nehogy az én életemben is előforduljon ez. Hanem lehessek olyan jó bizonyságtevője ennek az Istennek, hogy mások, akik távol élnek tőle, odafordíthassák az életüket. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, olyan csodálatos látni azt, hogy te milyen széles skálán avatkozol be az emberiség életébe. Mi köszönjük néked, hogy mindezek, amit megírattak nekünk a Szentírásban, azok valóban figyelmeztetésül írattak meg. Hogy megláthassuk azt, miképpen vezetette a népedet, miképpen tudod megáldani jelenléteddel. Add meg, hogy a figyelmünk nehogy meglankadjon egy pillanatra is. Add meg, hogy mindaz, amit tőled nyerhettünk, kaphattunk, az benned valósággá lehessen gyülekezet életünkben, közösség életünkben. Hálás a szívem, Uram, azért, hogy te nem hagysz bennünket egyedül. És itt a földi létünkben is hiába áll az ördög az ajtófélnél, és ránk van vágyódása. Te meg tudsz erősíteni bennünket a kívánsággal szemben. Te meg tudod erősíteni az életünket, hogy a kívánság ne fogadjon meg. Add meg, hogy a szívünk oda ragaszkodjon te hozzád, és ne akarjunk mi önmenedzselésből enni, inni, jól lakni, és hengyókálni magunkat, hanem keressük a veled való életnek a csodáit, hogy itt a földi kísértések, próbák közepette is meg tudjuk futni azt a pályát, amit elénk adtál. Egyéni életünkben, család életünkben, gyülekezet életében is. Hálás a szívem, Uram, hogy oly sokszor megtapasztalhattuk, hogy miképpen jelensz meg, amikor már minden emberi erő úgy látszott, hogy kevés és meghaladta a kísértés, te pedig adod a szabadulásnak az útját. Add ezt a bizonyságot, Uram, az életünkbe. Dicsőítsd meg magadat a hétköznapjainkban és az ünnepnapokban is. Köszönjük azt az ajándékot, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál nékünk, ami ott az eljövendő világban teljesedik ki igazán, de már itt is ízlelhetjük annak ízét. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Hirdetem, hogy hétfőn asszonykör lesz 17 órakor itt a gyülekezeti központban, baba-mama kör kedden 9 órakor szintén itt a gyülekezeti központban. A biblióra most Kovács Péteréknél lesz. Szekeresbokor 8 szám alatt, itt nyíltelek Szekeresbokor 8, tehát családi biblióra lesz, amelyre szeretettel hív mindenkit a Kovács család. Kijutáshoz nyilván valamiféle szövetkezésre van szükség, tehát akik nem tudnának kijutni, azok keressék a kapcsolatot azokkal, akik esetleg autóval tudnak közlekedni. Később időpontok, amelyek előttünk vannak, ifjúsági hét, ami kezdődik 25-én, 30-áig tart jövő héten Pilis Csabán az Eke szervezésében, női csendes hét 31-től 5-éig Viatorbágyon, és az augusztus 20-ai csendes napunk áll előttünk, amire már most szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait. Megünneplendő a mindenéves csendes napunkat, illetve idén 10 éves a diakóniai szolgálat a gyülekezetben. Úgyhogy a diakóniai szolgálat fog egy kicsit részletesebben bemutatkozni most a gyülekezet előtt. Úgyhogy szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. Hirdetem a testvéreknek az imádság listát is, hogy fontos, akik itt szerepelnek, azok kérték, hogy Isten erőt legyen a nevük. Közös imádságban vegyük elő hétköznapi csendességeinkben is. És természetesen vegyük sorra azokat az alkalmakat is, amiket hirdettem, és legyen a szívünkön minden Isten tisztelet is, hogy Isten igéje megnyílhasson számunkra, és olyan közösségé lehessünk, amit Isten szeretne megvalósítani. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 438-as számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 438-as éneket énekeljük.
Yeah.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálás szívvel állunk meg ezen a vasárnapon is Te előtted, hogy még tart a kegyelmi időd, még itt állhatunk előtted. És hát hálás a szívünk azért is, hogy mi itt lehetünk ebben az istentiszteleti közösségben is. Azt is köszönjük, hogy szerte az országban, és itt a világban sok helyen megállnak előtted. Köszönjük, hogy az istentiszteleti lehetőség számunkra adott és nyitott. Hálás a szívünk, Urunk, hogy szabadon élhetjük meg azt, ami veled kapcsolatos. És köszönjük azt is, Urunk, hogy az üldözöttek, akik olyan országban élnek, ahol nem engedik, hogy Isten tiszteletet tartsanak, hogy ők is megélhetik a benned való közösséget, egyénenként, családonként. Így könyörgünk azokért, akik nehéz sorsban, nehéz helyzetben vannak. Te adj nékik olyan lehetőséget, ahol elcsendesedhetnek Te előtted, ahol erőt meríthetnek belőled, és Te adj nekik teret, hogy hirdethessék az evangéliumot azok között, akik elveszetten élik az életüket. Így erősítsd, Uram, ezeket a testvéreket. Bennünket is, akik könnyebb helyzetben éljük meg kereszténységünket, erősíts bennünket a kívánsággal szemben, erősíts bennünket a bűn kiteljesedésével szemben. Add meg, hogy tisztán lássuk, mi az, amikor az ördög kísért, és tisztán lássuk azt, mi az, amikor tőled akar elválasztani. És add meg, hogy erősen tudjunk állni Te benned, és nemet mondani az ő hívására, kísértésére. Köszönjük, Urunk, hogy földi életünkben sok próba, kísértés vár ránk, de tudjuk, hogy Te benned állhatunk meg, és Te benned lehet erőnk mindezek átélésében, megélésében. Így köszönjük néked, Uram, a gyülekezetet, a gyülekezeti közösséget. Add meg, hogy benned lehessünk, és benned élhessük meg a közösségünket is. Add meg, hogy ez a közösségi élet a Te dicsőségedet munkálhassa. Köszönöm néked mindazoknak az életét, szolgálatát, akik építik gyülekezetünket. Különböző szolgálatokban helytállnak. Erősítsd azokat, Uram, akik nehéz helyzetben, kihívások közepette vannak. És bátorítsd azokat is, akik a neked való szolgálat felé indulnak, de még nem döntöttek, de még bizonytalanok benne. Te erősítsd őket, Uram, az elhívásukban. Te erősítsd meg őket a neked való szolgálat örömében. És köszönjük, Urunk, hogy a melletted való élet, a neked való élet az erős bizonyosságot ad felőled és az élet megéléséhez. Így kérünk, Urunk, áld meg bennünket itt a gyülekezetünkben, és áld meg egyházunkat is, áld meg vezetőinket, püspököket, felügyelőket, espereseket, áld meg presbitereinket, azokat, akiknek felelősséget adtál, akik felelősséget vállaltak a gyülekezetek életében. És Te rontsd le az ördög munkáját mindenben, ami játszás, evés, enyelgés lenne. Te beléd szeretnénk kapaszkodni, Urunk, egyházunk tekintetében is. De köszönjük, Urunk, hogy eléd tehetjük más felekezeteket, más egyházakat is. Te erősítsd azokat, akik benned hisznek, Krisztusban testvérek. Erősítsd őket a szolgálatban. Add meg, hogy megerősödhessen közösségük, egyházuk. Te rombold le az ördögnek minden munkáját, ami ezt tönkre akarja tenni. Köszönjük, Urunk, hogy ez a teremtett világ csodás és szép. Köszönjük, hogy ennek sok áldását és örömét vehetjük. Add meg, hogy akiket felelős posztba helyeztél, akiknek felelősségük van a világ tekintetében, azok kereshessék a Te akaratodat. Állítsd őket, Uram, stop tábla elé. Állítsd őket önvizsgálat elé, hogy megláthassák, milyen lelkiségük, milyen gondolkodásuk van, hogy megismerhessék a Te utadat, azon járhassanak és megtapasztalhassák a közelségedet és annak áldását. Így kérünk népünkért, nemzetünkért, vezetőinkért is. Olyan jó lenne, Uram, megtapasztalni, hogy a népéért élő vezetők szolgálnak, és a Te dicsőségedet és áldásodat is rajtuk keresztül kaphatja a nemzet, az ország. Köszönjük, Urunk, hogy előtted lehetnek egyéni kérdéseink, gondjaink, örömeink, bánataink. Így adunk hálát néked, Uram, minden megtapasztalásért, ami Te belőled jöhet. Köszönjük néked a házasságainkat, köszönjük, hogy Te benned lehet azt jól megélni, és köszönjük gyereknevelésünket is. Kudarcaival, sikereivel együtt tudjuk, hogy Te vagy az, aki a gyermekek életét is a kezében tarthatod, és Te vagy az, aki az életüket kiteljesítheted. Add meg, hogy ne rontsuk el azt, amit Te meg szeretnél valósítani, hanem tudjuk segíteni a Te teremtő munkádat gyermekeink életében is. És hálás a szívem azért is, Uram, hogy nincs szükségünk, mert Te vagy az, aki megelégíted a szükségleteinket, adnak, hogy rá tudjunk hagyatkozni egyén, család és gyülekezet tekintetében is. Köszönjük, hogy földi életünkben olyan sokszor megtapasztalhatjuk jelenlévő kegyelmedet, segítségedet, megtapasztalhatjuk a kimenekedés útját, a szabadulás útját, mert Te könyörülő Isten vagy, és még ha térdre rogyunk is, ha elesünk is, tudhatjuk, hogy Te vagy az, aki felállítasz bennünket. Így merünk nekiindulni földi életünknek, és merünk vállalni neked való szolgálatot a benned való életben. Dicsőítsd meg magadat, Uram, közöttünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját, te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.